Következik a Mentor. A tovább.
Szép jó estét mindenkinek, ez itt a Mentor, a tovább. Most egy újabb hangfoglalós mentort szeretnék nektek bemutatni. Szabó Áron Vasaló ül itt velem szemben a stúdióban. Szervusz!
Sziasztok, köszöntök mindenkit!
Amikor én megláttam a nevedet, akkor az első, ami rögtön hát szemet szúrt, ez a becenév. Vasaló, honnan jött?
Áron Vasaló.
Dobos vagy és zeneszerző. Mind a mellett, hogy mentorkodtál a hangfoglaló programban.
Én eleve a hangfoglaló programban mentorként, a zeneszerzői minőségemben bukkantam föl, mert hogy a nagyon kedvesen mi is fellettünk kérve arra, hogy vegyünk részt a, először még csak a zsűrizésben, amikor indult a hangfoglalónak az indulózenekaros pályázatának első köre, még Isten tudja mikor. És akkor, amikor ez elindult, akkor hát felkértek minket, az Artis Jus, ahol én vezetőségi tag vagyok, pedig engem delegált Cutor Zoltán kollégámmal, hogy képviseljük a szerzői szempontokat. De hát igazából egy nagyon szép szakmai grémium gyűlt már akkor is össze, tehát hogy egyébként nélkülünk is nagyon jó döntések születtek volna, de nyilván ez egy szép gesztus volt az NKA részéről. És akkor jó volt az együttműködés, ott személyesen is kicsit megismerkedtünk ezt a programot akkor vívő csapattal, és automatikusan jött a fölkérés, hogy próbáljuk meg ezt a mentorkodást.
És hát mindkét szervezetnek azért a mentorkodáshoz van közel, hiszen azért a fiatal tehetségek, illetve a zenei díjak által részt vesztek a tehetségeknek a felkutatásában.
Van ilyen része is a munkánknak nekünk, az Artisusban, nyilván ez nem fő profil, de hát a díjazáson keresztül, pláne, és az már a mi időnkben született döntés, azt hiszem 5 vagy 6 éve van úgynevezett junior díjunk is az Artisusban, és akkor ott a 30 év alatti szerzőrétegből választunk minden évben 3 díjazottan. Tehát ott olyankor azért átfésüljük a felbukkanó tehetségeket, ilyen jelöléses módon, és akkor még van a Songwriting Campünk, amit minden évben rendez az Artisus, külföldi és magyar szerzőkkel, és akkor ott a jelentkezés, ott erős túljelentkezés van, és nyilván át kell fésülnünk az összes jelentkezőt, olyankor mindig átnézzük a munkásságukat, úgyhogy azért elég sok fiatal szerzővel, egészen névtelenekkel és egészen jókkal is találkozok. Volt egy jelentkezőnk, soha nem jelent meg semmi tőle, csak a YouTube-on volt 2 link, amit ő készített. Hát mondom, na, miféle önjelölt, ez már megint rákattintok, és nagyon tetszett, tényleg annyira autentikus volt, be is ajánlottam, de aztán persze nem ő került be, mert korlátozott helyünk volt, de ő nekem például ott volt a listámon. De ha ügyes, akkor fogunk még róla hallani, már ha a marketingben is ügyes, mert a zenében abszolút ügyes volt, azt egyből hallottam. De hát itt más is kell, nem csak zene, erről is szól a mentorkodás például.
Mik ezek, ami még kell a tehetségen kívül, vagy akár egy jó dalon kívül? Ahhoz, hogy egy zenekar vagy egy énekes befusson.
Hát ugye nagyon, nagyon egyértelmű, az induló zenekaros projektben fókuszban is van, hogy itt azért előadói képességre is szükség van. Ez például nem annyira egy szerzői projekt, ez inkább egy előadói projekt támogatás. Itt jó előadókat keresnek. A mai világban már azért messze nincs ez úgy szétválasztva a zenében, a popzenében, hogy vannak a zeneszerzők és az előadók. Nagyon erősen feljött az, hogy szerző előadók vannak, akik maguknak írnak szöveget és zenét, vagy mindkettőt. Na már most, ha előadásról beszélünk, akkor ez egy színpadi műfaj. Ha már színpadi műfaj van, akkor a látvány és design és image az egyből felmerül. És akkor nehezen tudunk mit kezdeni mondjuk olyan produkciókkal, ahol bármi jó is a zene, de semmilyen színpadi alapvetésnek nem felel meg, amit látunk, nem produkció. És akkor ebből produkciót kell csinálni, akkor ebben el kell igazítani sokszor a fiatalokat, ez lehet például egy fontos mentori feladat nálam, ez többször fölismerült.
Ahogy említetted ezt a fiatal előadót is, aki eléd került, bár nem került be, nála például mi volt az, ami megfogott?
Biztos, hogy az egyediség tetszett benne, illetve érdekes dolog, mert egyfelől egyedinek kell lenni, másfelől viszont azt azért én keresem és várom, hogy valakinek a kis letapogató csápjai rajta legyenek a nemzetközi zeneipar állásán, és képbe legyen, hogy mi megy most. Mit hallgatnak egyébként a világban, meg a magyarok? Ez most már egyébként egyre inkább közeledik. Régen azért volt egy 10-15 éves követési távolságunk, most már az internet miatt ez igazából évekre vagy fél évekre csökkent. Általában a tinédzserek, ők a főzenefogyasztók azért, akárhogy is, vagy legalábbis a popkultúrában, hogy ők mit hallgatnak, az most már nagyon erősen követi a nyugati trendeket.
Fel kell azért zárkóznunk? A fiatalok inkább hallgatnak külföldi előadókat, mint magyar előadókat?
Felzárkózni sosem árt, tehát hogy nem hogy nekünk, hanem igazából folyamatos kapaszkodásban vannak a skandináv országok is, meg még Anglia is folyamatosan USA-ra tekint. Egyébként érdekes módon helyeződik át Dél-Koreára, onnan jön most egy nagyon erős áram. áramlat. Én azt gondolom, hogy minőségben most már nagyon komoly dolgok készülnek Magyarországon, mind stúdiótechnikailag, mind kompozícióilag. Már nem mondanám azt, hogy a kanyarban nem vagyunk. Egyébként még az Átkosban is voltak olyan hangfelvételeink, ugye volt a rádió stúdió, oda azért nagyon jó technikát vettek föl, és ha a know-how ugyan hiányozgatott is, de ott olyan cuccok voltak, hogyha azon áteresztették egy jó zenekart, és akkoriban még jó zenekarok voltak, már úgy értem, hogy jól játszottak, alapból nem kellett összevagdosni, meg megproducerálni, hanem jó kellett fölvenni. És azért azokon a cuccokon áteresztették, akkor alapvetően már volt egy szép gömbölyű hangzás, amit lehetett élvezni. Szóval nem ezt akarom ezzel mondani, hogy semmi jó nem született korábban, hát én is ezeken nőttem föl, de most sokkal bővebb az a választék, amire azt tudom mondani, hogy ez akár világszínvonal. Most ezt nem tudom, hogy a világ süllyedte a mi szintünkre, vagy mi emelkedtünk föl, vagy mindkettő. Lehet, hogy mindkettő.
Úgy érted, hogy belekényelmesednek a mai zenekarok abba, hogy adott a technika, adott az, hogy meg lehet vágni, többször fel lehet venni, és régi zenekaroknál talán ezért volt minőségibb a zene, mert ott azért picit ez bonyolultabb volt.
Én egy kicsit old school-abb vagyok, én szerethetőbbnek és élvezhetőbbnek gondolom, vagy számomra élvezhetőbb. Az, amikor nem egy ilyen szétproducált zenét hallgatok, aminek minden másodperce mérnöki precizitással a helyén van, akár ritmikailag, tehát például gépdob, vagy szögre egyenesített dobok vannak benne, vagy olyan kompresszorokkal, mit gyönyörűen kiegyenesített, dinamikamentes zenét hallok, az az én fülemet fárasztja. Nekem a kellemes az az, amitől nem fáradok el, és érdekes marad sokáig, amikor egyrészt benne van az élő játszás, az emberi játszásnak az a gépekhez képesti esetlensége, ugyanakkor azon belül meg azt szeretem, ha pontosan játszik valaki, nyilván, ha lötyög a tempó, az béna. Ugyanakkor egy jó ritmus szekció az ilyen teljesen misztikus és megmagyarázhatatlan módon nem pontos. Úgy szoktuk mondani, hogy jó a time valakinek. Az csak úgy pontos, hogy abban igazából van valamiféle feelinges ingadozás, pont a zenének megfelelő, arra gyönyörűen ráülő, és a közönséget nem zavaró, hanem valahogy terelgető ritmika. Ezt a gép nem tudja, az én fülem erre ki van élezve, és ha ilyen egy zene az engem szórakoztat, és akkor nem fáradok el. Ugyanakkor dinamikailag is igénylem, hogy ne egy maximumra kinormalizált, baromi hangos, ordinári ízét hallja, kompresszált valamit, hanem egy ilyen dinamikailag hullámzó, csendes, halk, lüktető zenét. Az én fülemet ez simogatja, de azt látom, hogy a mai világban azért, meg pláne a tánczenében nem ez a trend. Hát fáraszt is amúgy engem.
Mi volt az, ami elindított téged a zenei pályán?
Van egy családi vonal, apám majdnem zongorista lett, mondjuk így, tehát egy konzit végzett akadémián, felvételizett, vagy csak akart, mindesetre végül vegyész lett, de hogy családi nyomásra, de hogy azért apámnak ez mindig központi kérdés volt. Otthon nálunk családi körben a zenekarok, a beat zenészek, mindig erről volt szó, jazz zenészek, szüleim jazzklubba jártak, hobóklubba jártak, István a király előadásra vittek, Chuck Berryt láttam 7 évesen élőbe. Vittek ezekre a helyekre, mi ezt így szívtuk magunkba. Gyerekkorból, hogy a zenekarok, a színpad, a zenész, csak akkor valahogy az ember beelvarázsolódik, és aztán egyszer az apámnak valami dobos haverjával volt valami megtárgyalni valója, nem is zenei, hanem csak valami műszaki dolgot dumáltak, engem meg kicsi voltam, odaültettek addig a dobhoz, hogy ne unatkozzak. És akkor ott kapirgáltam, nézegettem, hogy mi ez a csuda zajkeltő eszköz, és akkor hazafele mondtam apukámnak, hogy én akkor dobolni szeretnék, vigyen el egy dobtanárhoz. Aztán úgy is lett.
Akkor elég korán megkaptad azt az impulzust, ami elindított téged ezen a dobospályán. A dob, ahogy mondtad, azért nem egy egyszerű hangszer. Mi az, ami úgy mégis téged elvarázsol benne?
Vissza kéne menni most akkor 35 évet az időbe, hogy megkérdezzük azt a kisfiút, hogy most ez miért volt annyira izgi, és miért nem otthon volt zongora, és akkor azt is ugyan nyomogattuk, meg valamit azért ott így plöntyögtünk rajta, de amikor az apám magyarázni kezdte már, hogy pontosan mit kéne meg gyakorolni, akkor az már nem volt annyira izgalmas. A dobnál meg nem zavart, hogy gyakorolni kell. Valami misztikus dolog miatt. Hát ugye van ez a hangszerválasztás, tehát a gyerekeket is viszik hangszerválasztóra, és ott valamiért gyerekek beleszeretnek egy-egy hangszerbe, valahogy mindenki másba. Pont most találkoztam, mert szoktam ilyen hangtechnikusi feladatokat színházban ellátni, és most egy hárfát hangosítottam, és kérdeztem azt a lányt is, mert ez engem is, bennem is felmerült, hogy lesz valaki hárfás? Mert oké, hegedű az alap, zongora alap, persze gyerekek fúrójázni megtanulnak, így indul ugye a zeneiskolába. De a hárfával hogy találkozik a gyerek? És nyilván azt is már 8 éves kortól tanulni kell, vagy 10, ahhoz, hogy végül akadémiát végezzél. Tehát ez nagyon hamar el kell ennek dőlni, hogy te mondjuk hárfás leszel. Most ott van ez a 8 éves kislány, a hárfa 3-szor akkora, mint ő. Hogy ez hogy alakul ki? Akkor röhögött a csaj, és nem emlékezett. Tehát, hogy ő csak úgy hárfás, amiatt. Szóval nem kaptam választ rá, de amúgy érdekelne a válasz.
Hát javasoljuk a szülőknek, hogy akkor vigyék minél több ilyen helyre a gyereket, mert aztán ki tudja, hogy melyik hangszer fogja őt megfogni.
Hát abszolút, persze. Hát ez, nem kell ezt a véletlenre bízni, mint például az én esetemben.
És ugyanígy van a zenei műfajokkal is. Neked melyik volt az a műfaj, ami a legjobban megragadta a fantáziádat?
Gondolom ezt mindenki a családból hozzá. Nálunk beat zene szólt mindig. Anyám volt a nagy Rolling Stones-os, apám a Beatles-es, de azért mindkettőt szerette, és persze szólt a Kings. Utána ráakadtunk azt már tínédzserként magunk a Deep Purple-re, meg a Led Zeppelin-re, a Black Sabbath-ra, és akkor ezek így kicsit akkor rockerek voltunk egy ideig, akkor azóta menő. Aztán ugye a gimnáziumban már ott már azért a felsősöktől, meg úgy mindenhonnan máshonnan is szedi az ember, nem csak a otthonról, akkor nekünk jött a grunge, meg a Red Hot Chili Peppers, és akkor így szépen sodrottunk, de hát azt hiszem azért az alap az mindig a család. Meg ugye a blues zene nálunk az nagyon ment, tehát nekem ilyen nagyon erős, ilyen bluesos neveltetésem volt.
Alapítottatok ti is zenekart, amikor gyerekek voltatok?
Persze, hát ilyen fazékon dobolás, meg lavórunk, hát keresni kellett otthon eszközöket, amik kellemes hangot keltettek számunkra, kellemeset. Gitár az volt, ugye, a dobozgitár az volt, a dobot azt csináltunk, és akkor énekelni tudott a szomszéd srác egész jól, felkelő nap házát így énekelgette, az úgy tetszett nekünk, és akkor volt magnó már, lehetett rögzíteni, tehát ez hamar, gépszi, hamar elkapjám az embert, ezt ilyen 12-3 évesen már lehetett ugye kazettára rögzítgetni, sőt, még gitárszólót is csináltunk, úgyhogy hogy vagdostuk össze más gitárszólókból egymás után két kazettás decken, tehát már a stúdió technika is már így elkapja az embert, és látja, hogy itt valami varázslatot lehet csinálni, csak hát akkor még azért még utána hosszú az út, hogy ezt így megtanulja, hogy profin.
Itt van szükség a mentorokra. Neked volt mentorod, vagy volt példaképe?
Nekünk egyáltalán semmi ilyesmi nem volt akkoriban. Tehát a mi helyzetünk összehasonlítva mondjuk egy ma induló zenekarral, pont amiatt, hogy nem voltak támogatási rendszerek, sokkal nehezebb volt, és én azt biztosan tudom mondani, hogy mi ettől szenvedtünk. Többször beszéltünk is róla, hogy itt igazából nem lehet információhoz jutni. Persze mi olyasmiről álmodoztunk, hogy valami külföldi szuperproducer jönjön ide, és mondjál, hogy mit csinálunk rosszul, vagy mit kéne jobban. De egyrészt ez záródik össze, tehát most már a hazai producerektől ugyanannyian majdnem annyit lehet tanulni. Vagy a hülyeségeikből, vagy azért, mert jókat mondanak. De hogy az, hogy most egy induló zenekar, ha nem pocsék, és mondjuk tudom, hogy emlékszem, hogy mi nem voltunk pocsékok, mert nagyon sokat foglalkoztunk vele. És aki valamivel sokat foglalkozik, akkor abban egyre ügyesebb lesz. És egy-két év, és az föltűnik a szakmának is. Tehát itt azért a pop-rock zenében a tehetség és a szorgalom azért az elég erősen egymás kezét fogva halad. Ha egy szorgalmas zenekar voltunk, és lett volna ilyen lehetőség, akkor egyből ugye van miből lemezt kiadni. Nem is tudom, honnan lett pénzünk az első demóra, és akkor 30 000 forinton valamit fölvettünk, akkor azt kazettán kiadtuk. Valami kis koncertbevételeket így élére rakva, mert mi úgy indultunk, hogy játszottuk a sok Chilit, meg Nirvánát, és azt szerették. Jöttek, és akkor fizettek belépőt, azt mindig eltettük, és mindig ilyen dolgokra forgattuk. És akkor gyűlt valami kis pénz, és abból tudtunk plakátozni, meg abból kellett nekünk fölépíteni az egészet. Az a forrásbőség, ami most rendelkezésére áll egy olyan csapatnak, ugye évente 25 vagy 20, nem is tudom hány jár most, az egy óriási lehetőség. Aki nem béna, akkor ezzel, ha nagyon popos műfajban játszik, akkor lehet, hogy berobban, mint a Bagosi Brothers, vagy tudom. De ha mondjuk olyan, mint az Ék, az én első mentorátjaim, hogy most már kicsit rájuk térjünk, akik egy erősen underground, ma már rétegzenének számító rockzenét játszanak, leginkább ilyen klasszik rocknak mondtam volna az elején. Most már azért ők sem annyira klasszik, már modernizáltak nagyon sokat.
A te hatásodra?
Nem. Egyáltalán nem, hanem ez náluk ilyen generikus fejlődés volt, mert velem csak az első lemezt csinálták, azt is úgy, hogy nekem ott zeneileg nem nagyon volt dolgom. Zseniális társaság. Én amikor elvállaltam a mentorkodást, az pontosan úgy nézett ki, hogy nem is akartam eleinte, mert azt hittem, hogy ez egy konkrétan produceri feladat lesz. És én magamat nem akartam ennyire túl dimenzionálni, vagy túl exponálni. Én nem vagyok producer, hanem, és nem akartam ezt magamra vállalni, de aztán kiderült, hogy itt nem producálásról van szó, hanem inkább egy ilyen terelgetésről. Nagy vonalakban meglátni, hogy mi hibázik, és abban a kicsit így fölnyitni a szemüket. Például az Ékkel alapvetően ilyen image dolgokat találtunk ki, és erről beszélgetünk sokat, hogy hogyan lehet egy ennyire réteg dologban mi kis elindulni, mi kell ahhoz, hogy a sokaságból ez feltűnjön, amellett, hogy jó a zene, hogyan lehet ebből valahogy elindulni a kivergődés irányába. Én, ahogy emlékszem, túl sok mindent nem fogadtak meg abból, amit mondtam, de hát nehéz dolgokat is mondtam, nem nem biztos, hogy ott tartott még nekik a gondolkodás, tehát hogy ők még zeneileg is fejlesztették, találták ki magukat, és nem biztos, hogy ott tartottak, hogy ezt image-ben is már kitalálni. Meg ehhez kellenek emberek, ez szép lassan épül föl, ahhoz, hogy emberek az csapat mellé szegődjenek, amikor nincs igazán sok pénz. Ahhoz idő kell, hogy kicsit ismertebb legyen, hogy már legyen kedve mondjuk fiatal moméseknek jelentkezni a zenekar Facebook oldalán, hogy hello, hello, izé vagyok, stylist, a momére járok, segítek nektek, mert van egy ötletem, hogy kéne nektek kinézni. Ilyen ezek így megtörténnek, csak ez mind idő.
Tehát akkor az első lépcsőfok az gyakorlatilag az, hogyha egy zenekar elindul, akkor legyen mondjuk egy stabil elképzelésük arról, hogy ők milyen zenét fognak játszani, és abban szilárduljanak meg először?
Nem, feltétlen. Nem. Még ezt sem mondanám. El lehet indulni úgy is, hogy egyszerűen csak valami ködös elgondolásod van, de sok időt tölsz bele, mert majd az idő fogja ezt kiérlelni. Lehet csinálni egy rocklemezt, és a második lemezed lehet egy teljesen más, egy poposabb, elektronikusabb. Aztán rájöhetsz, hogy mégiscsak a garázs hangzását közelebb, és akkor csinálsz egy harmadikat. Nincsenek ilyen szabályok az undergroundban. Hogyha kicsit már a mainstreamről beszélünk, ott természetesen igaz kell legyen az, hogy nagyon tudatosan előre meg kell határoznod, hogy milyen közönségnek szólni, és annak milyen eszközei vannak, hogy elérd azt a közönséget. Abban a részben én nem is szívesen okoskodom, mert én nem vagyok mainstream zenész, soha nem is voltam olyan produkcióban. Én magam is inkább underground dolgokat szeretek, és ez természetes, hogy olyat is tudok előállítani, amit szeretek.
Mentor. Add tovább.
Az undergroundon belül is van még egy kis mozgástér arra, hogy az undergroundon belül mennyire vagy poppos, és mennyire vagy elszánt, elvont, totálisan avantgárd. Én a popos vonalon vagyok rajta, azt szeretem, hogyha komponálás során és a kivitelezés során, tehát a fölvételkor is megjelenik az a szempont, hogy ezt embereknek majd be kell fogadnia. Az avantgard vonal nem foglalkozik ezzel, tehát ők számukra ez valamilyen megvetendő dolog. És annam ugyanezt teljesen tisztelem, ez irigylésre méltó, ha valaki olyan feltételekkel is állít elő zenét, hogyha mondjuk tudja, hogy az senkit se fog érdekelni. És őt tényleg csak az érdekli, hogy előállítsa azt a zenét, annyit se foglalkozik azzal, hogy azt valaki meghallgatja, vagy nem.
Ennek viszont akkor mi az értelme? Kell egyáltalán értelme lennie annak, hogy valaki előállít zenét?
Ennek az elsődleges értelme az, hogy őt az alkotás motiválja, valami mozgatja afelé, hogy létrehozzon egy ilyet. Ez egy igazi művészi szemlélet, ez már amennyire csak lehet el van távolodva a zenének az ipari felfogásától. Ugyanakkor, ha csak a végleteket nézzük, akkor túl nagy az ellentét, nem kell ezt ennyire végletesen. Nem hiszek abban, hogy a végletesen ipari szemlélet a zenében jó eredményt hoz. Sajnos a világ igazából e fele sodródik, de abban sem hiszek, hogy a végletesen avantgárd hozza a helyes megközelítést, mert az meg már nagyon leszűkíti azt a társaságot, aki egyáltalán érti, vagy követi, hogy mi történik, vagy akit szórakoztat. Én ebben nagyon középutas játékos vagyok, szeretem, ha szól valamiről, szenvedek attól, ha üres, üzenettelen, vagy nagyon banális üzenetet kapok, mind zeneileg, mind szövegileg, ugyanakkor attól is szenvedek, ha nem értem, akárhogy megfeszülök se, hogy mi történik, vagy miért történik, vagy miért olyan hosszú, vagy miért olyan hangos, vagy mit tudom én, tehát, hogy kiesek a követhetőségből.
Nem csak egy zenekart mentoráltál, hanem
igen,
többeket.
Tehát az első az ék volt. Ék, mint faék. Onnan is jött az a név, hogy valami faék egyszerűségű nevet kerestek, és aztán eszükbe jutott, hogy hát nem kell keresni, ott van, ég, kész. Amúgy szerintem jó név. Ja igen, és ott is el is akadtam, hogy úgy indult az egész, hogy én őket láttam meghallgatáson, és teljesen baff voltam, hogy ez nagyon tetszett. Tehát, hogy elképesztő, nem is értettem, hogy honnan potyan ide egy ennyire, és úgy is éreztem, hogy ez a produkció kész, ez nem lehet már mit hozzátenni. És utána is ott mondtam nekik, hogy gyerekek, max pontszám minden, hát ez, én mindent meg fogok mozgatni, hogy ti nyerjetek ezen. Akkor nagyon hálások voltak, örültek, így elbúcsúztunk, és akkor én már így is adtam tovább, hogy én csak őket vagyok hajlandó mentorálni, ha őket nem kapom meg, akkor nem akarok mentor lenni. Úgyhogy az egy első látása nagy szerelem volt. A második évben a Runover Dogs lett a mentorált csapatom, ott is egyértelmű volt, hogy őket fogom, viszont őket nem ott láttam először. Őket már ismertem, sőt, az első lemezükön végig kísértük a Németh Jucival, aki az ő producerük volt, és igazából az ő felfedezetjük volt, vagy az enyém, vagy én mutattam a Jucinak, vagy Juci nekem, már nem is emlékszem igazából, de valahogy így rájuk akadtunk, és imádtuk őket, és ezután kerültek be a programba, és így volt tök egyértelmű, hogy hát én ott mentor vagyok, ők meg egy zenek, tehát akkor a jót a jóval párosítsuk, és akkor így a második lemezükön segítettem. Lényegében az vicces volt, mert amit én már nekik elmondhattam, azt szinte már el is mondtam addig, tehát egyszerűsödött ott a feladatom, hogy az adminisztrációban segítettem nekik, meg így tehát magát a pályázat lebonyolításban azért nagyon jól jött nekik, hogy van, aki segít ebbe, abba, meg én akkor már hangosítottam a zenekart, tehát hogy annyira része voltam annak a produkciónak, hogy automatice már amúgy is mentor lettem volna. Harmadik évben Antonia White választottam, ott több dolog is tetszett nekem, és ott nem volt ilyen sem korábbról hozott nagy rákattanás. Az Antonia White ismertem korábban, nagyon jónak tartottam, mindig is. Nagyon tetszett, amit csinál. Persze, hogy egy Svédországban született, de magyar szülőktől, és tud is magyarul, és valahogy így ide sodorta a szél. Azt hiszem, hogy az a sztori, hogy egy szerelmi bánat után, ugye, hát mi más után, itt kötött ki Budapesten, és az lett az új szerelem neki. És belezúgott Budapestre, itt is maradt, és nagyon gyorsan kezdte bontogatni a zenei szárnyait. Ő egyből hozott egy ilyen skandinávos nyugati szelet. Tehát, hogy ő nála ez kérdés nem volt, hogy amit előállít, az teljesen nyugat-európai színvonal, és az orgánuma is csodálatos, érdekes, ilyen rekettesebb, és színpadon is nagyon jól működő, egy elvarázsolt csaj. Őnek is le kellett művészileg, semmit nem lehetett hozzátenni. Ő annyira kész volt, és menedzsmentje is volt. Tehát az egy olyan pálya volt, hogy én be is írtam, hogy gyerekek, én vállalom. Föl is írtam az Antóniát, azt hiszem, vagy első, vagy második helyre, mert ott még az api volt abban az évben. Mind a kettőhöz azt írtam, hogy én ugyan elvállalom, de azt gőzöm nincs, hogy mit lehet rajtuk mentorálni, mert ezek a produkciók kész vannak. Ezeknek pénz kell, csinálnak klippet, max arra lehet figyelni, hogy ne ússzanak el időben, tehát ilyen határidőbetartatás, hogy tényleg valaki kicsit így összeterelni. Olyan szempontból tök jó volt, hogy egyrészt ők is örültek, hogy valaki olyan kapnak, aki szereti, amit csinálnak, tiszteli is őket, és akkor leültünk, mindent átbeszéltünk, a stúdiózáson ott volt. Ugye, amihez én értek ebből a hangosítás részében, valamennyit segítettem, de tudták ők, hogy mit akarnak. Olyanokban tudtam nekik segíteni, hogy mit tudom én, közösen az ő dobosukkal átnéztük az egész dob hangolást, egy kicsit a bőreket, minden. Ez a stúdióban ott voltam, amikor rögzítették, de láttam, hogy minden annyira szépen és flottul megy. És akkor egy Szonyát kaptam a negyedszerre. Egy ilyen női énekes rock, de sokszor líraibb, néha elektronika is van benne, ilyen modern rock. A heavy metal nem igaz, mert arról más jut az emberek eszébe, inkább azt mondanám, hogy egy keményebb rockzene. Őket is ismertem szegről végről korábban, és ők nem is voltak teljesen kezdők, nekik már volt egy lemezük, sőt már évek óta tevékenykedtek a szénában. Őket koncerten is láttam azelőtt, szóval ők az induló zenekarosba inkább úgy éppen, hogy befértek. Ott is az volt, hogy minden adott volt, nekik mondjuk persze a menedzsmentjük nem volt, náluk is inkább az volt, hogy ők aztán tényleg folytak szét. És az is lett a vége, hogy valami két hónapos csúszással sikerült kipréselnem belőlük, hogy számoljanak el meg minden, mert csinálták a dolgukat, csak mivel ők már tényleg valós szereplői voltak már akkor is a zeneiparnak, és tudjuk, mindenki tudja, hogy a zeneiparban mindenki csúszik, mindig minden csúszik, ha úgy akarod megcsinálni, ahogy elképzelted. Mert akkor állandóan az van, hogy még nem olyan, és akkor még egy kört futunk vele meg. Megcsinálták mondjuk a keverés, de hogy nem jó, fussunk neki még egyszer, előről kezdjük el. Mert a koncepció, most jöttünk rá, hogy nem jó a koncepció. Szóval bekerült egy ilyen természetes csúszás, és ott igazából ezt próbáltam visszafogni, meg nekik ilyen nyavajáik voltak, főleg, amit tőlem vártak, hogy segítsek, ilyen elszámolási dolgok. Hogy kell ezt csinálni, mert hát ők művészek, tehát ők ezt így tökre nem vágták, hogy kell rendesen elszámolni, mennyire kell sokat írni, mit tudom én.
Van olyan dal, amire kifejezetten emlékszel e közül a négy zenekar közül, ami kifejezetten megérintett téged, vagy amiben te segítettél kifejezetten, hogy az olyan legyen, amilyen.
Nekem az teljes ékmunkáság úgy, ahogy van a szívem csücske, de mégis kiemelném a Mountains 2 című, vagy Mountains 2, ha már Mountains, mindegy, Hegyek 2. Régen volt ez, hogy minden számcímet lefordítottak a rádióba, és még megjelent a rádió TV újságba is, hogy mik fognak elhangzani, és az nagyon vicces dolgok voltak. Tudod, a Mountains 2 című szám jut most eszembe, mert az már ugye a modernebb vonalból, az már pont nem amikor mentoráltam, de pont azért, hogy hova fejlődik meg, hova jut el egy zenekar, ha megkapja a kezdeti segítséget, és nem azon kell gyötrődnie, hogy jut a nulláról az egyre, hanem már legalább megadja neki a rendszer, hogy már az egyről mehet tovább kettőre. És a Mountains 2 már az a kettőre lépésnek az állapota, amikor megjelent az elektronika, tőle még csak még jobb lett. Tehát az eleve is nagyon jó, első lemez után jött egy még jobb második. Akkor nagyon olyan elégedett voltam, meg úgy örültem, hogy ebben részt lehetett venni, vagy ennek a elindulásánál ott lehettem. Ha már így tett fel a kérdés, hogy mennyire voltunk benne, a Runover Dogs, nekik az Our Love című számukat olyan értelemben együtt csináltuk, hogy akkor a stúdióban végig ott voltunk, meg ott német Jucibel is énekelt. Ugye akkor nekem közös zenekarom volt Jucival, tehát hogy mit tudsz. Ez egy kicsit ilyen műhelymunkás valami volt.
Erről a két dalról mit tudnál elmondani? Ezeken kívül belőled miket váltott ki, amikor ezeket meghallottad, illetve a munka folyamatban a másodiknál, amikor részt vettetek?
Azt tudom, hogy van az az érzés, amikor meghallgatok valamit, és akkor az ott belül, nem tudom, megnyom egy gombot, hogy ezt hogy ez hú de jó, vagy ezt még egyszer meg akarom hallgatni, vagy egy ilyesmi, nem tudom, valahogy az embernek megfacsarintja a szívét. Tehát ha egy zene jó, akkor mindig ugyanazt csinálja. És ez azt hiszem, hogy eléggé szubjektív. Nem biztos, hogy ilyen jó éjjendáros lennék egy kiadónál, mert nem eléggé tudok én a tömegek agyával gondolkozni. Ami pop hajlásom van, vagy amit ebből megtanultam, hogy hogyan kell pop számokat fölépíteni szerkezetileg, az is csak az előbb említett ilyen undergroundon belüli pop, vagy rockon belüli, garázson belüli pop, hogy közérthető legyen egy egyébként underground zene. De a mainstream gondolkodáshoz nem értek, az az én kis jelzőgépem, ez csak ilyen szubjektív, ez az, hogy nekem valamit megmozdít.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Szerinted fontos az a fajta szemléletformálás, amit akár ezek a zenekarok próbálnak átadni, és az, hogy formáljuk valóban a társadalmat arról, hogy igenis van más is a mainstream dalokon kívül.
Még a fontosnál így járattam az agyam, hogy van-e erősebb kifejezés erre, de igen, tehát elengedhetetlen. Gyakorlatilag ez a művészetnek ez a szegmense, amit én ilyen leegyszerűsítően undergroundnak hívok, de ebbe minden olyat beleértek, aminek az elsődleges célja az nem az, hogy kiszolgálja a közönséget, hanem valamiféle megnyilatkozás a közönség fele, az, hogy az a művészeti alkotás létrejött, annak a szándéka az az elmesélés. És nem az, hogy utána megveregessék a vállam, vagy megdicsérjék. Hazudik szerintem az a zenész, aki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy sikeres-e a zenéje, vagy nem. Mindenkit érdekel. Max ennek a mértéke különbözik, illetve hogy mit tesz meg érte, vagy hogy milyen kompromisszumokra hajlandó ezért, mondjuk a saját ízléséhez képest, vagy a, úgyis mondtam, mennyit dolgozik ezért, mennyit farigcsála a művén, de minden művésznek jól esik, ha azt mondja a közönség, hogy értettük, amit mondani akartál, tetszik nekünk, és még szeretnénk, ha mondanál nekünk ilyeneket. Irtózatosan nagy szükség van annak a szegmensnek, amelyik nem kifejezetten azzal a céllal készül, hogy nagyon könnyen meg tudja emészteni nagyon sok zenéhez nem értő ember. Így mondom, tehát, hogy a széles közönség, aki nem túlzottan igényes arra, hogy mondjuk milyen harmónia menetek vannak, vagy mennyire különleges az a dallam, vagy az a gondolat, amit szövegben megfogalmaznak, az mennyire szellemes, és mennyire helyes, mondjuk prozódiailag, mert ebben is különbözők az igények. Az látszik, hogy a társadalomnak csak egy kicsi részét zavarja az, ha például szakmailag, prozódiailag helytelen egy szöveg. Mert mondjuk főleg inkább a tartalomra koncentrálnak. Ez egyfajta műveletlenség. Ezt művelni kell. Ez például az underground zenekarok feladata is, de valójában az ilyen programok feladata is, mint például az egész hangfoglaló, meg az NK-ban az új könnyűzenei támogatások. Ott ugye elég erős vonulat van az oktatásra kiélezve, de amúgy is az egész Music Hungary Szövetségnek egy központi témája az oktatás. Ugyanis, hogyha tanulatlanak az emberek zenei téren, meg irodalmi téren, akkor igénytelenekké is válnak. Ha a közönség igénytelen, akkor a kifinomultan nagy műgonddal előállított zenékre nem lesz közönség. Nem fog senkit érdekelni, és elhal ez az egyébként amúgy is sokkal küzdelmesebb ága a zenének. Én nem akarom azt mondani, hogy több munka előállítani egy underground szerzeményt, mint egy popot, mert egy jó popszámot, egy olyat, ami jól megcsinált, az ugyanolyan sok munka lehet ad abszurdum. Vannak egyébként ellenpéldák is. Én nem akarok senkit megsérteni, de nagyon sokszor hallok tróger munkát, gagyi munkát, összefércelt munkát, és az idegesít és zavar, de azért a popba nagyon durván megcsinált alkotások is vannak, amiket le a kalappal, amit nem tudnék csinálni, ha akarnék se. Nem a munkamennyiségről beszélek itt, amikor azt mondom, hogy küzdelmes része, hanem pont a közönségtelenség miatt küzdelmes. Nagyon nehéz létrehozni a produkciót, és utána életbe tartani, mert ha nincs közönség, akkor egyből van a forráshiány, illetve azt a saját életemen is többször tapasztaltam, hogyha még nincs elég nagy sikere egy produkciónak, ami effektíve azt jelenti, hogy nem olyan magasak a koncertgázsik, nem olyan sok a koncert, nem olyan könnyű belőle mondjuk megélni, akkor a kohézió, a csapat az elkezd szétforgácsolódni. Ha másért nem azért, mert a basszusgitáros kénytelen elmenni lakásokat kifesteni, vagy portásnak, mert nem tudja kifizetni az albérletét, és közben született egy gyereke. Tehát ilyen egyszerű emberi problémák miatt ő akkor egyre kevesebb próbára jár, ekkor a többiek ezt nehezményezik, stb. Ez most egyetlen zenekaromban sem volt ez pont így, hanem csak elképzeltem, de ilyen problémák sokasága. Emiatt feszültségek alakulnak ki, és zenekarok szétmennek, És mindez azért, mert nincs elég közönség ahhoz, hogy mondjuk folyamatosan fent tudjanak tartani, ha még olyan alacsony is, de valamilyen életszínvonal ebből.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az undergroundnak egy picit feladata az, hogy mondjuk a nyelvi igényességet azt visszahozza a zenébe?
Szerintem igen. Ilyen, most egy kicsit tágabb értelemben is. Én az undergroundot az alapvetően ezért egy ország szellemi elitjéhez sorolom, és a szellemi elit feladata pedig szerintem az edukáció. Ha ezt a feladatát nem tudja ellátni, akkor magára vessen. Akkor az lesz, hogy butul a nép, butul a közönség, és egy idő után már nem lesz semmiféle érdeklődés, vagy csak egészen marginális az undergroundnak a termékeire. Hát és úgy is, mint a kultúra része. De egyébként semmi színat nem akarom a popot kirekeszteni a kultúrából, mert van olyan is, hogy popkultúra, és annak én egyébként a minőségileg ellátott popkultúrának híve is vagyok, vagy rajongója, amikor olyan. Én számos popkulturális terméket, mert azért az talán inkább termék, nagyon tudok szeretni. Mert ha jó meg van csinálva, és ez egy szakmailag egy mesteri mű, akkor én abban tudok gyönyörködni. De annak például a nevelő rész én nem nagyon tulajdonítanék. Tehát az egy kiszolgáló, szórakoztató rész a kultúrának. Az edukáció az meg inkább az undergroundé.
Titeket is azért gondolom eléggé súlyosan érintett a járvány időszaka. A te életedben ez hogyan jelentkezett, és hallottam már olyanokat, hogy zeneszerzők ki tudták használni az időt, és épp ez az, hogy ez egy termékenyebb időszak volt, de azt is hallottam, hogy épp az ellenkezője.
Tényleg csak személyes élményekről tudunk beszélni, mert tényleg mindenki másképp élte meg. Akár zenésszel beszéltem, mindenkinek más sztória volt ezzel kapcsolatban. Például a Dobkalipszó, aminek most jelenleg a dobosa vagyok, az teljesen leállt. Egyáltalán még próbára sem mentünk. Egyrészt, mert igazából eleinte nem egészen érzékeltük, hogy ez most mennyire komoly, tehát még így vártuk, hogy ez most mennyire para. Az énekesünk felesége akkor pont terhes volt, akkor ugye ott volt az is, hogy hamar látszott, hogy nem lesznek nyári fesztiválok, meg koncertek, hogy akkor hova és minek próbáljunk. Épp már kilövőállásban volt két lemezünk, tehát egy harmadikat a semmibe írni, az is hülyeség lett volna. Nem is nagyon mozogtunk szívesen, mert BKV-zni se volt. Nem tudtuk, hogy mennyire veszélyes. Tehát úgy az volt, hogy akkor most maradjon mindenki a fenekén. Megmondom őszintén, nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy van egy saját lakásom, tehát nem volt a fejem fölött egy giotin, hogy éhen halok és utcára kerülök, ha nem csinálok semmit. Írni, olvasni, meg számolni tanítottam délelőttönként a fiamat, úgyhogy elsős volt éppen, úgyhogy igazából ez egy ilyen békés időszakban ment át, nagyon relaxos, nem kellett ugye fölkelni 7-kor az iskola miatt, úgyhogy még aludni is nagyokat lehetett, utána egy kis iskola. Nekem a személyes történetemben ez inkább egy ilyen kellemesnek mondható kiugrás abból a mókuskerékből, amiben a társadalmunk önmagát hajszolta az elmúlt 60 évben. De összességében meg alkotásilag nyilván hiányzott a színpad, meg minden. Minden nap gyakoroltam egyébként. Más projektekben is ilyen nagyon laza fájl, küldözgetős módszerrel így zajlott, de nagyon alaphangon. Tehát ez nekem az a családról szólt, ez a 3-4 hónap, és nem is nagyon bántam. És amikor jött a nyár, akkor meg sokszorozott vágya, meg erővel lehetett belevágni újra a próbálásba. Még a személyes sztorimhoz, mint anekdóta hozzátartozik, hogy ha nem lett volna járvány, akkor én nagyon megszívtam volna, mert volt egy kisebb ilyen barkács balesetem pont nyár elején, tehát pont szépen az összes fesztivált akkor is lebuktuk volna, ha nincsen Covid. Így viszont nem kellett lelkifudalásom legyen, és most meg úgy érzékelem, hogy ha ezt a második hullámot túléljük, akkor már szerintem elindul a kimászás, ahogy legalábbis rakom össze a híreket, meg hogy most így vakcina, úgy vakcina, meg hogy szilveszter után úgyis hagyományosan leáll a zeneipar 2 hónapra nagyjából. Tehát, hogy az is mindegy, és akkor márciustól meg már jön a tavasz, szerintem addigra ezek a dolgok így kicsit úgy tűnik, hogy majd most már rendeződnek.
Ha egyetlen egy üzenetet kellene megfogalmaznod a közönség felé és a hallgatóság felé, akkor mi lenne az?
Ha fiatalok vagytok, akkor tanuljatok zenét, ha meg már öregek vagytok, és már az már nem fér bele nagyon, akkor pedig a gyerekeiteket tanítassátok zenére.
Rövid, egyszerű üzenet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Hát nincs mit, én köszönöm, és hát tényleg mindenkit szeretettel üdvözlök, és csókoltatok innen.
Szabó Áron Vasalóval beszélgettem, én Nagy Bálint voltam, köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Mentor. Találkozzunk jövő héten ugyanekkor, ugyanebben az időpontban, ugyanezen a felületen, addig is pedig hallgassátok vissza adásainkat archívumunkban, podcast oldalunkon. Köszönöm szépen, további szép estét, sziasztok!
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.